Kedves testvéreim, kérlek, hogy vegyük elő a Bibliánkat, kérlek benneteket, és keressük meg Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt második leveléből a harmadik fejezetet. Korintusi második levél harmadik fejezetét, és a 17. és a 18. verseket olvassuk el. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Minden igeversnek vannak értelmezési rétegei, és amikor ezt az igét kézbe veszem, valahányszor elém kerül, akkor mindig, mint a vallásszabadsági kérdés egyik alapigéjére szoktam tekinteni. De amikor legutóbb kézbe vettem, akkor egy kicsit úgy éreztem, és valami olyan belső indítatásom volt, hogy vizsgáljam már meg igazán, hogy ez az ige mit jelent elsődlegesen. Végül aztán arra jutottam, és ebben majd várom persze az észrevételeiteket, hogy talán csak a harmadik rétege lehet az értelmezés ennek az igének az, amire mi leggyakrabban használjuk, azaz a szabadság fogalmát megtaláljuk végre is. És hiszünk abban, hogy az Isten a szeretettel és a teremtményei szabadságát meghagyva akar megtérést és megváltást adni az ő gyermekeinek. Azonban számomra, amikor az első két rétegre irányult a figyelmem, egyszerűen azért, mert elolvastam az előtte lévő szakaszt is kicsit alaposabban, meg az utána lévő, akár csak ezt az egy gyönyörű és szintén jól ismert igeverset. Akkor arra jutottam, hogy túl az első rétegen, ugye, ami a zsidóságnak az ószövetségi törvényhez és parancsolatokhoz való viszonyát jelentette, nyilván ennek azután számunkra nem mint zsidók számára, és nem mint korabeli zsidó-keresztény teológiai konfliktus szereplőinek, de az a másodlagos jelentés a csodálatos, hogy Krisztusban nekünk, ami mennyei atyánk, szabadságot ajándékoz. Ez a szabadság tény, hogy nem ugyanaz a szabadság, mint a harmadik értelembe vett szabadság, hanem ez a Krisztusban való szabadság. Ez nem a lehetősége a választásra az embernek, hanem ez a kegyelem gyümölcse, mint szabadság. És azért is gyönyörű ez, mert miután ezt ajánlja fel a lélek által, azt mondja a 18. versben, hogy az odavezető út pedig egyértelmű. Szemléld, nézd, legyen előtted a cél. Azt olvashatjuk, hogy az Isten dicsőségét, azaz jellemét, a jellemének nem az elvi teológiai igazságait, hogy ő ilyen és ilyen és ilyen, hanem a számunkra megváltást jelentő jellemvonásait, hosszú tűrését, kegyelmét, igazságát, velünk szembeni egyenességét, de fölsegítő egyenesség. Az egyenesség leterít minket először, ahogy a nő elénk áll, és azt mondja, hogy ez vagy te, ennyi vagy te magadtól. Se több, se kevesebb, nem egyet érsz, nem kettőt érsz, nem hármat a százas listán, nem 20-at vagy 40-et, hanem nulla. Nálam nélkül semmi vagy. És erre válaszul mondja azt, hogy szemléld Krisztust, és megláthatod a célt, és miközben szemléled a célhoz, közelebb is fogsz kerülni, és ez csoda, mert a lélek által történik. Sőt, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, vagy mondhatjuk úgy is, hogy jellemről, jellemszintről újabb és újabb jellemszintekre. És ebből az igéből kiindulva, a vallásszabadság kérdésével foglalkozva, kezdtem az utóbbi hónapokban újra elővenni és átolvasni a négy kiben bízhatunk kötetet, amiből végül is szeretnék négy gondolatot kiemelni, ami nagyon bátorító volt, és ami a szabadságunkról szól, amit Krisztusban elnyerhetünk. Azért választottam ezeket a köteteket, mert hogy emlékeztem a jegyzeteimből is, hogy amikor elolvastam, akkor nagyon érdekes volt akkoriban a hitáltali megigazulás vita advent történeti kérdés miatt jegyzeteltem ki, és úgy voltam, hogy most újra átfutom őket, és megnézem, hogy mit mond vallásszabadság kérdésben, és Persze arról is szólt, de valami mást is kaptam ezekből a Kiben bízhatunk kötetekből. Mindenek előtt azt a felismerést, hogy Isten népe valami nagyon hasonló helyzetben volt akkor, mint most. Az egyik nagy kérdésük volt a Krisztushoz való viszonyuk, hitáltali megigazulás kérdés, ugye? 80-as, 90-es évek. Tehát az egyik nagy kérdésük volt a Krisztushoz való viszony. Talán kezdjük ezzel, mert egyébként ez az alap. A másik nagy kérdésük volt az egymáshoz való viszonyuk, szervezeti problémák, ugye ez az időszak. Amikor már a gyökereket jól lehet látni, és ahogyan olvassuk a bizonyságtételeit ennek a négy kötetnek, ahogyan Ellen White békít és ír Butlervénnek, de ír a fiataloknak, és mindenkihez névre szólóan, nem is tudjuk elképzelni, hogy ez hány oldal lehetett, és micsoda ember feletti erőfeszítés a lélek által, de az ő emberi kapcsolataik is. Ez nem pusztán elvi kérdés volt, ez világosan kiderül, hogy ez nem eszmei kérdés volt, hanem súlyos belső emberi konfliktusokkal megterhelt kapcsolatok hoztak elő itt eszmei problémákat. Erősítettek fel eszmei különbségeket, írásmagyarázati problémákat. És azután ott volt a harmadik kérdés, ami szintén a 80-as évek elejével, közepével elindult, az államhoz való viszony. Hiszen egy igen radikális kormányzat került az Egyesült Államok vezetésébe, aki a vasárnap törvénytől kezdve, aminek tudjuk ugye, hogy rabjai és áldozatai is voltak az elhúzódó jóvátételek miatt, és mindenkiben ott volt a bizonytalanság, hogy ez egyszerre három nagyon nagy kérdés. És amikor mindezek fényében olvasgattam tovább, akkor nekem a következő négy gondolat alakult ki úgy bennem, amiket aztán a jegyzeteimből összeállítva szeretnék veletek is végig gondolni. Mert csak annyit mielőtt elolvasom ezt a négy gondolatot, hogy nagyon gazdag ez az anyag. Olvassátok. Mind a vallásszabadság témakörben, mind a jól működő egyház témakörben, mind pedig a testvéri kapcsolatok témakörében hihetetlen gazdag anyag. És úgy mondanám, hogy szóval tényleg, mint az üdítő zápor olyan volt, amikor aztán elvonatkoztattam, hogy akkor most nem vallásszabadsági kérdés, meg nem is a hitáltali megigazulás, vagy a szervezeti kérdés, hanem a testvéri kapcsolatok kérdéséről. Miket írt? De első pontot így írtam magamban, hogy mit tanácsolt arra nézve ezen az 1800 oldalon keresztül újra és újra, hogy hogyan lássuk egymást. Ez az első kérdés. Hogyan lássuk egymást? Akkor készültem eredetileg, az volt bennem, hogy túl leszünk a szavazáson, és azzal fogom kezdeni, hogy teljesen mindegy, hogy mi lett az eredmény. Ezek a bizonyság, bizonyos szempontból persze nem teljesen mindegy nyilván, de ezek a bizonyságtételek arról szól, hogy hogyan maradhatunk meg egymással. Most egy kicsit itt fővünk a levünkben ugye egyébként, mert újra szavaztunk, tehát nem tudjuk, de akkor is teljesen igaz, hogy a folytatás, és Orsi elmondta tulajdonképpen a bevezetésemet, csak ezen az alapon mehet tovább. Hogyan lássuk egymást? Első Kiben bízhatunk kötet 41. oldala, visszatérő gondolat mind a közel 2000 oldalon. A menny megvilágosítására van szükségünk, hogy amikor testvéreink arcába tekintünk, arra gondoljunk, ezek azok, akiket a Krisztus vérének ára vásárolt meg. Ezek értékesek az ő szemében. Úgy kell szeretnem őket, ahogyan Krisztus engem szeret. Ők a munkatársaim az aratás mezején, ezért egységben kell lennem velük. Csak is olyan szavakat szabad szólnom, amelyek bátorítják és segítik őket fejlődésükben. Eddig az első kérdés, hogyan lássuk egymást? És a tanács, hogyan lássuk egymást? Van, aki szereti, van, aki nem szereti Ellen White stílusát, hogy érzelgős, vagy patetikus, vagy sok mindent szoktak felróni neki. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen volt az írásai, minden esetre szerintem megindítóak. Azt mondja, amikor testvéreink arcába tekintünk. Megragad egy pillanatot. Belenézünk. És mi jut eszünkbe? A tények? Hogy ő hányszor nem mondott igazat? Hogy az ő természete hogyan nyilatkozott meg ilyen és olyan, ennyi és annyi évvel ezelőtti döntéshelyzetekben, és meg se bánta még? Nincsenek kitételek, nincsenek kibúvási lehetőségek a bizonyságtétel szerint. amikor beletekintünk, arra gondoljunk. Vagy úgy is mondhatnánk, az juthat eszünkbe, ha Krisztusban szabadok vagyunk. Ezek azok, akiket a Krisztus vérének ára vásárolt meg, ezek értékesek az ő szemében. Úgy kell szeretnem őket, ahogyan Krisztus szeret engem. A második gondolat. Hogyan munkálkodjunk együtt? Hogyan lássuk egymást? Hogyan munkálkodjunk együtt? Itt is a bőség zavara kísértett, mert annyi gyakorlati szép tanács volt, de egyet választottam, ami a legszebb. A negyedik kötet 1462. oldalától. A fiának írja ezt a levelet, amikor Battle Creekbe kerül, és ott az idősebb vezető, konferencia vezető és egyéb más titkárok és más befolyásos, egymással nagyon komoly konfliktusokban lévő testvérei közé kerül a fia. Egy levelet ír utánuk anya aláírással, de én azt gondolom, hogy bizonyságtételként így is elfogadjuk. Leveletből látom, hogy újra Battle Creekben vagy. Adja meg neked az Isten, hogy életed minden egyes óráját az ő nevének dicsőségére töltsed. Legyél az Isten munkájának előbbre vitelére kiválasztott eszköz. Légy gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. Valóban tudatában lehetsz, hogy szent helyen jársz. Az Úrnak vitája van népével. A feltűnés nélkül tapintatosan meg tudod tenni, igyekezzél Olzen atyafi segítségére lenni, és támogatni a karját. Az atyafinak megértő szeretetre, reményteljes szavakra és bátorításra van szüksége. Másrészt, kérlek, ne vess árnyékot azokra, akiknek nincs élő összeköttetésük Istennel. Ha figyelmes vagy, akkor Henry és Lindsay atyafiakkal is jót tudnál tenni. Viselkedéseddel bizonyíthatod, hogy nem táplálsz irányukba keserűséget. Bárhogyan viselkednek is veled szemben, ne csüggesszen el téged, ne keserítse meg tapasztalatodat. Ragaszkodjál Jézushoz. Ő segített eddig is, minden órában ő fog segíteni. Csak egyetlen percre se fáj elő vigyázatlanná. Elhamarkodott szóra ne nyisd a szád. Ha csak lehetséges, meg szeretnénk menteni ezt a két férfit, akik olyan keveset tudnak Isten lelkéről. Hogy ezt elérhest, bár ne függ tőlük, mintha Istenek lennének, mégis legyél kedves és előzékeny. Bánj velük tisztelettel, mintha a legjobb barátaid lennének. Hiszen sok kísértés környékezi mindkettőjüket, és igen-igen becses az üdvösségük is. Ha meg lehet nyerni őket, hogy felismerjék, hogyan is jöhetnek Jézushoz, hogyan fogadhatnák el Jézus tanácsadójuknak, micsoda győzelmet érne ez az Isten oldalán. Azért ez egy gondolkodásmód, nem? Krisztusban szabad. Ne éld át, ne idézd fel újra a múltat. Ha körültekintően jársz, lelkeket menthetsz meg a halálban, és bűnök sokaságát fedezheted el. Bármi volt is mások érzése és viselkedése irántad, ne vessen ez árnyékot a velük szembeni viselkedésedre. Egyetlen egyikünk sem él önmagának. Edzon, nagyon szeretném, ha komoly áldásban részesülni Battle Creekben. Ne vegyél figyelembe semmi sértést, semmi leszólást, hanem csak menj előre és végezd a feladataidat. Szíved legyen tele nagy lelkű, együttérző szeretettel azok iránt, akik hibákat követtek és még mindig követnek el. Aki szeret, Istentől született és ismeri az Istent. Edzon, ne feledd, hogy mindenkit, aki felelős állást tölt be, számos súlyos és súlyos kísértés ostromol. Áldjon meg téged az Úr, hogy hited elveinek élése, Isten élése által áldás lehess számukra, anya. Engedjetek meg még két rövid bizonyságtételt. A harmadik. Hogyan hordozzuk egymást? Első volt, hogyan lássuk egymást? Második, hogyan munkálkodjunk együtt? Harmadik, hogyan hordozzuk egymást? A harmadik kiben bízhatunk kötet 1087. oldalától, indul egy bizonyságtétel, aminek az a címe, hogy szeretet a gyülekezet legnagyobb szükséglete. Ezt úgy egészében is egyébként nagyon érdemes elolvasni, de kivonatolom. Így kezdi Ellen White. Azért vannak bajok a testvérek közt a gyülekezetben, mert nem értik meg, miből áll a valódi keresztény szeretet, a testvéri ragaszkodás, a krisztusi szeretet. Mikor ítélni, gáncsolni kezdett testvéreidet, akkor azt teszed, amit Isten nem bízott rád. Akkor nem Krisztussal munkálkodsz. Isten nem emelt téged a bíró székébe, hogy megmérjed testvéreidet, és ítéletet mondjál fölöttük. A gyülekezet határozatot határozat után hozhat, hogy kiírtson minden eltérő véleményt. Mégsem tudjuk kényszeríteni sem az értelmet, sem az akaratot, hogy ezúton minden nézetkülönbséget kiírtsunk. Ezek a határozatok elrejthetik a viszályt, mégsem tudjuk kiírtani, sem pedig a tökéletes egyetértést megteremteni ezek által. Semmi más nem tudja tökéletesíteni az egységet a gyülekezetben, csak is a krisztusi béketűrés szelleme. Isten szavának fontos igazságai olyan világosan vannak kinyilatkoztatva, hogy senkinek sem kell tévednie a megértésénél. Mikor, mint a gyülekezet tagja, Istent szereted mindenek felett, fel a barátodakta pedig, mint magadat, akkor már nem lesz szükség kényszerű erőfeszítésekre, hogy egység jöjjön létre. Hiszen Krisztusban magától értetődően egység lesz. Mondja ezt akkor, amikor egyébként tambeli, tehát írásmagyarázati vitáik voltak, tehát eszmei viták. A fül akkor nem lesz többé nyitva olyan hírekre, melyek ártanak, sértik a fele barátot. Akkor már senki sem fog rosszat mondani fele barátjára. A gyülekezet tagjai ápolni fogják a szeretetet, egységet, és olyanok lesznek, mint valami népes család. Akkor majd viselni fogjuk a világ előtt azt az isteni megbízó levelet, mely tanúsítani fogja, hogy Isten elküldte fiát a világba. Krisztus mondta, arról ismerik meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretni fogjátok egymást. És azért ez az utolsó mondat engem nagyon szíven ütött. Krisztus istenségét, Isten gyermekeinek egysége bizonyítja. És az utolsó gondolat. Krisztus istenségét, Isten gyermekeinek egysége bizonyítja. Hogyan rendezzük a lelki szakadást? Ez a negyedik hogyan. Első kötet 268. oldaláról. Nem tanácsot ad, hanem leír egy beszámolót, ami nagyon felüdítő. Szoktuk idézni azt a bizonyságtételt, hogy mi lehetett volna. Nagyon örültem, hogy a Kiben bízhatunkban vannak leírt esetek is, hogy és ez lett. Engedjétek meg, hogy felolvassam. Kora reggel én igyekeztem ecsetelni Isten szülői szeretetét, ugye egy ige hirdetésben, és gyermekeiről való gondviselését. Isten szeretetének ismerete a leghatásosabb tudás, melyre szert tehetünk, hogy a jellemünk megnemesedjék, kifinomodjék és magasztossá váljon. Jézus legyen a mintánk. Mint gyermeket vezérel bennünket, hogy a drága üdvözítő egyszerű, szerény életéből kitárja előttünk jóságát, irgalmasságát és szeretetét. Krisztus mindig is Istenre, mint élő atyára terelte tanítványai gondolatait. Arra nevelte követőit, hogy bizalommal, szeretettel tekintsenek Istenre. Mikor lenyűgöz és megrettent minket Isten nagysága és igazságos volta, akkor Jézushoz irányít minket az ő hibátlan jelleméhez és végtelen szeretetéhez. Akkor a fiú által az atyát látjuk kinyilatkoztatva, hiszen Isten a szeretet. Sohasem láttam, hogy lelki megújulás ilyen alapossággal ment volna végbe, mégis ennyire mentesen az izgatottságtól. Senki sem unszolt senkit, senki se hívott senkit, nem hívták az embereket előre, mégis komolyan meggyőződtünk róla, hogy Krisztus nem azért jött, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívja megtérésre. Az őszinte szívűek készen álltak, hogy bevallják bűneiket, és meghozzák az Isten iránti bűnbánat és bűnrendezés gyümölcseit. Mintha csak magának a mennek a légkörét szívtuk volna magunkba. Péntek este 5-kor kezdődött a bizonyságtételek órája, és csak 9-kor ért véget. Az összejövetel még órákig eltartott volna, de azt gondoltuk, ideje lesz már berekeszteni. Akkor éjjel csak hajnal felé tudtam elaludni. Az Úr meglátogatta népét, öröm volt a mennyben és az angyalok között a megtérő bűnös felett, aki visszatért az Atyához. Milyen gyönyörű látvány volt ez a világ mindenségnek, amint bukott férfiak és nők Krisztus csodálták, amint elváltoztak, az ő lenyomatát véve át lelkükbe. És megnézitek, azokon az oldalakon van néhány hasonló feljegyzés. Azt kívánom, testvérek, hogy változzunk el dicsőségről dicsőségre, ha fáj, akkor is szemléljük Krisztust, és semmihez ne ragaszkodjunk jellemünkben, ami ezt az elváltozást akadályozhatja, és igazán szabadok lehessünk. Mert a világnak nem csak arra van szüksége, hogy elmondjuk az embereknek, hogy szabadok, hogy döntsenek, hanem arra, hogy Krisztust felmagasztaló szabadságról tegyünk bizonyságot, és magát a megváltást adjuk nekik, ne csak a szabadság lehetőségére hívjuk fel a figyelmüket. Úgy legyen. Amen.